elsőként nyert nagy díjat magyar bor a londoni Decanter magazin versenyén. A Villanyi Sauska Pincészet 2009-es évjáratú Cuvée 5 vörös bora a 15 font feletti áron kapható bordói házasítások között lett a legjobb. A borászat tulajdonosát, Sauska Krisztiánt Kovács András István kérdezte.
Szerintem a Decanter díj hasonlítható egy Oscar díjhoz. 32 különféle Decanter díj született, ebből 10-valahány vörös, több fehér, rozé és pezsgő is. A mi díjunk az a bordói házasítás, 15 font felett a drágább kategória, ahol indult minden borvidéknek a bordói házasítása, Toszkána, Bordeaux, Chile, Afrika, Dél-Afrika, és többen Villányból is. Ezek között voltunk mi is, és ezt sikerült megnyerni. Hogyha elolvassuk Caroline Gilby, Master of Wine nyilatkozatát, elmondta, hogy kik voltak a legvégén ebben a mezőnyben, és voltak közöttük bordói borok is.
Ebben a kategóriában összesen hány bor szerepelt a londoni versenyen?
Nincs pontos információm, de valószínű, hogy pár ezer.
És akkor egész pontosan mik az arányok? Ugye a bordói házasítás az a három klasszikus bordói fajta, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc és Merlot házasítása, de ugye különböző arányokban. Itt a Villanyi bor esetében, a Sauska bor esetében milyen az arány?
A 2009-es 5-ös küvében 45% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon és 20% Cabernet Franc. A dűlők, a Merlot és a Franc nagyrészt a siklósi dűlőkről származik, a Cabernet Sauvignon is egy kis része a Merlotnak és a Francnak pedig a Villanyi dűlőkből.
Egy ilyen eredményt, egy ilyen nemzetközi sikert nézünk, akkor annak mik a hatásai?
Elsősorban ez nyilván nagyszerű számunkra, de ez nagyon fontos Magyarországnak, szerintem rendkívül jót tesz Villanynak, így megmutattuk, hogy a Villanyi talaj és klíma, a terroir az egyenértékű tud lenni, legalábbis ebben az esetben az összes többivel. Azt is jelenti, hogy a folyamataink, ahogy mi műveljük a szőlőt és a bort készítjük, az is képes ilyen eredményre. Az azt jelenti, hogy akkor a kékfrankost és a kadarkát is ugyanilyen szinten tudjuk művelni. A másik hatása az, hogy ezáltal a lécet feltettük valahova a csapatunknak, ami alatt nem lehet produkálni a jövőben. Ami a legfontosabb számomra, hogy most van a borfesztivál, a hír tulajdonképpen most jött ki, most történt, és nagyszerű érzés találkozni a sok szurkolóval, a sok borkedvelővel, akik rendkívül örömmel gratulálnak a magyar sikernek.
Kicsit térjünk vissza a díjnyertes házasításra. Hogyan készül egy ilyen házasítás? Ez úgy mindig olyan boszorkány konyha jellegű egy kicsit. Ott van a háromféle bor, és ugye milyen arányban kerülnek össze ez? Mikor derül ki, kik döntik el, hogyan alakul ki véglegesen egy ilyen bor?
Egy boszorkány konyha jellegű megközelítés az nem rossz. Ugye a borok körülbelül másfél évig vannak hordóban, mindig ugyanabban a hordóban lesznek visszafejtve, úgyhogy útjukat követjük az elejétől kezdve, és állandóan kóstolják a borászok, és tudják már úgy nagyjából a másfél év végére, hogy szerintük mely hordók a legjobbak.
Akkor külön van a Merlot, külön a Cabernet Franc, és külön a Cabernet Sauvignon.
Pontosan, végig külön a saját hordójukban élik életüket, és amikor eljön a házasítás ideje, akkor megnézzük, hogy a csapat mely hordókat tartja a legkülönlegesebbeknek. És akkor döntjük el, hogy hány hordó melyik tételekből, és akkor kezdődik a boszorkány konyha, hogy milyen házasítás lenne a legharmonikusabb és a legkomplexebb.
És akkor ott van a tulajdonos is, és ön is beleszól, vagy ezt a borászok döntik el?
Én nagy mértékben beleszólok, a végső szó nem az enyém, de az én véleményem az első, nehogy a másik véleménye, akik tudják, hogy miről beszélnek, befolyásoljon engem. Úgyhogy én szavazok mindig először, ez mindig vakkostolás, és én megmondom, hogy szerintem melyik a legjobb, és aztán utána eldönti a csapat, hogy melyik a legjobb.
És kinek az álláspontja szokott győzedelmeskedni?
Ez itt demokratikus. Minél többen szavaznak, a legjobb házasítása az lesz a nyerő. Nekem nincs több szavazatom, mint a többieknek.
De egy bordói házasítás esetében a bor sikerében mekkora része van a konkrét házasítási aránynak, és mekkora a alkotó elemek az eredeti borok minőségének?
Azt hiszem, hogyha az eredeti borok minősége nem megfelelő, akkor nem lehet egy jó házasítást kreálni belőle. Ezért változnak az arányok, mert nem minden évben ugyanaz a szőlőfajta hozza a legjobb eredményt, így a házasításokban egyes szőlőfajtáknak a hangsúlya változik.
Villány esetében az elmúlt években elég gyakran azt hallottuk, hogy a Cabernet Franc lesz a jövő bora, illetve a Cabernet Franc lesz az a szőlőfajta a minőségi, a magas minőségű borok között, amelyikre próbálja a Villány a maga borvidéki stratégiáját fölépíteni. Most ez a siker egy Villányban készült bordói házasításnak egy ilyen komoly sikere eredményezheti esetleg azt, hogy újra inkább a házasítások felé fordulnak Villányban?
Én azt hiszem, általában a házasítások sokkal érdekesebb, jobb borokat kreálnak, mint fajta borok. Ez úgy általában adódik abból, hogy három komponensből többet lehet talán kihozni, mint egyből vagy kettőből. Nyilván vannak ellenpéldák is, de azt hiszem, hogy a bordói fajtákból általában a házasítás a legeredményesebb.
Sauska Krisztiánt hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Megnyílt a Mádi Dűlők című kiállítás Budapesten a Falk Miksa utcai E-galériában. A Tokai Borbarátnők Társasága által szervezett tárlatot Mészáros Gabriella, a Bor Kollégium vezetője nyitotta meg. Mészáros Gabriellát hallják.
Erdély művészetéért alapítványnak a galériája. Itt általában csak erdélyi művészek szoktak bemutatkozni, de most tekintettel ugye a Furmint ünnepre abszolút kivételként megjelennek más dolgok is. A Tokai Borbarátnőknek ez volt a felhívása a helyben lakó és távolabbi művészek felé, hogy legkedvesebb tokajhegyaljai dűlőkről készítsenek festményeket. Nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy fotószerűen a dűlőket kellett lefesteni, hanem nyilván elindult a fantáziájuk, és kinek-kinek mást jelentett egyik másik dűlőhegyeljen.
És a borszakértő akkor nyilván máshogy tekint a dűlőkre, mint egy festő. Hogyan látja és hogyan értékeli akkor ezt a különleges termőhelyet?
Én úgy gondolom, hogy itt a lényeg valóban a terroáron van, mádon van, azon a közegen, környezeten, ami képes egyáltalán inspirálni az embereket arra, hogy ecsetet ragadjanak. Nyilván kinek-kinek mást jelent maga a föld, a szőlő. Az, hogy a szőlőnek milyen jelentősége van az ember életében, azt gondolom nem kell részletesebben hangsúlyozni, de hogy miért pont Mád, és miért pont a szőlő, és miért azok a dűlők, az már úgy gondolom egy sokkal érdekesebb gondolat. Hogyha megnézzük a tokai borokat az elmúlt néhány évtizedben, akkor a jelentősebb tételeknek a zöme az Mád környékéről származik. Most ez nem azt jelenti, hogy egy tokai, vagy egy bodrogkeresztúri, vagy egy sárospataki bor ne lehetne legalább annyira jó, de azt a fajta szellemiséget, amiben talán az egész hegyalja lelke kicsúcsosodik, azt nagy valószínűséggel valahol Mád környékén kell keressük.
A talaj az igazán lényeges, vagy a mikroklíma?
A kisugárzás a legfontosabb. Tehát pontosan itt ezek a dűlők Mád környékén azok, ahol az ember nagyon sokszor azt érezheti, hogy valóban nincs ott más senki, csak ő meg az úr, meg a szőlő. Tehát ez valami olyan kapcsot tud jelenteni az ember és a természet és az égiek között, ami úgy gondolom valóban kell ahhoz, hogy a legnagyobb borok megszülethessenek. Mert jó borokat bárki tud készíteni, de olyan borokat, amelyiknek tényleg lelke van, és egyértelműen köze van a szőlőhöz, ahhoz a darab földhöz, ahonnan termett, olyat azért nem mindenki. Ezt a különleges kapcsolatot lehet érezni némelyik dűlőben. Ugye a legismertebbek azért nem véletlenül a Szent Tamás, az úrágya, a király. Hogyha az ember fölmegy és csöndben tud maradni, oda tud figyelni a természetnek a hangjaira, vagy éppen a természetnek a csendjére, akkor egész biztos más módon kezd el gondolkodni a földről, szőlőről és a borról is.
Szokról a festményekről miket lehet elmondani, amiket már sikerült ebben a témakörben látni?
Nekem azért volt érdekes néhány képet ugye megnézni. Egyfelől Dékány Tibornak a festményei, ugye őt elsősorban a gyönyörű fotói kapcsán már ismerjük, nem csak Tokaj hegyalja, bár ugye az utóbbi években nagyon nagy szeretettel készíti a fotóit hegyalján, tehát az ő indítatását és vonzalmát ismertük már. Az, hogy ezt ecsetet fogva a kezébe miképpen tudja kifejezni, ez gyakorlatilag újdonság, tehát én nagyon örültem Tibor kép, és van egy néhány olyan kevésbé ismert, főképp helybeli művész, aki számára egyáltalán nem biztos, hogy a kézzel fogható dűlő, hogy maga a hegy az, ami a dűlők kapcsán eszébe jut. Nagyon érdekes volt számomra egy olyan festmény, ahol kifejezetten úttalanak tűnő keresztutakat látok a szőlőben, ami biztos, hogy egyfajta bizonytalanságot sugall, de mégis benne van mögötte az, hogy lehet, hogy maga a szőlő eligazítja a festőt annak ellenére, hogy a kiúttalanság jut mondjuk első gondolatként az embernek az eszébe. Nagyon-nagyon különféle dolgokat képes inspirálni maga a hegy és maga a szőlő, és úgy gondolom a tokai borbarátnőknek pontosan ez volt a célja és az elgondolása, hogy egyáltalán gondolkodjanak a művészek abban, hogy mit tud, mit lehet a tájtól megkapni és elvárni, ami nem annyira evidencia értelemszerűen, mint amikor egy pohár jó mádi bort a pohárba töltünk.
Mészáros Gabriellát, a Bor Kollégium vezetőjét hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is töltetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordomintakukacinforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Vindi Süditot hallották.